Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ és a Lexika Kiadó közös rendezvényén, amelyen Brahmo Tibor, a Nobel-díjra érdemes Taxisofőr című könyvét mutatjuk be. Engedjék meg, hogy először felolvassam, kik is foglalnak helyet az asztalnál. Elsőként a könyv szerzőit szeretném szólítani, Brahmo Tibor professzorat. A rendezvény moderátora Kudesz Ferenc akadémikus úr. A könyvet bemutatják Horvai György akadémikus úr, Keglevics György, az MTA doktora, egyetemi tanár, Kis Tamás, az MTA doktora, egyetemi tanár, valamint Orbán Miklós akadémikus. Most pedig szeretném átadni a szót Simon Juditnak, a Lexika Kiadó ügyvezetőjének. Kérem, mondjál köszöntőjét.
Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket, a szerzőt elsősorban, Brahmo Tibor professzor urat és a rangos közreműködőket. Szabad legyen nekem egy pár szóval bemutatni a Lexika Kiadót, ami 1990-ben alakult, 25 éves elmúlt már, és a fő feladatának tekintette és tekinti mai napig is, hogy a tudományos értékeket megőrizze és a tudományos könyveket, publikációkat megtartva ezeket az eredményeket átadja a jövő generáció számára. Ennek a gondolatnak a jegyében indítottuk néhány évvel ezelőtt a Magyar Tudósok sorozatát, azzal a céllal, hogy a ma élő, hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkező kutatók életútját, tudományos eredményeit bemutassuk, és ezeket az egyetemes értékeket megőrizzük, és példaképként állítsuk a jövő fiataljai számára. Így született meg Tizier professzor, Nárai Szabó Gábor, Krón Norbert, Vajna Zoltán, Vásári István akadémikusokról írt könyv, amely az előbbi akadémikusok életútját, tudományos eredményeit tárgyalja és megpróbálja továbbadni a következő generáció számára. Tisztelettel üdvözlöm a körünkben megjelent Krón Norbert professzor urat is, mint a Magyar Tudósok sorozatának egyik tagját. Be kell vallanom, hogy a mai könyvbemutató különleges alkalom számomra. Az életnek néha vannak meglepő fordulatai. Az intézők közül kevesen tudják, hogy a jelen könyv szerzője és az én életpályám az elmúlt 45 év során párhuzamosan futott egymás mellett. Ugyanis Brahmo professzor úr 1968-ban megalapította az angol nyelvű Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry elnevezésű nemzetközi folyóiratot, míg az én ötletem alapján egy évvel később megszületett a hasonló kvalitásokkal rendelkező újság, a Journal of Thermal Analysis. Mindkét újságot az akadémiai kiadó nagy nemzetközi kiadókkal együttműködésben terjesztett. Rohantak az évek, és sok-sok munka és küzdelem meghozta a sikert, és újságjaink egyre nagyobb elismertséget nyertek a tudományos világban. És ezzel egyidejűleg az egymás iránti tiszteletünk is egyre nőtt, és lassan szakmai barátsággá érvelődött. Amikor 2014-ben az aktív főszerkesztői tevékenységüket átadtuk a következő generáció számára, mindenki azt gondolta, hogy ennek a két embernek most eljön a csodálatos nyugdíjas aranykor. Ez pedig nem így történt, mert egyikünk se tudta abba hagyni, és mind a ketten folytattuk ezt a megszállott munkát. Ugye ezt nem kell külön elmondjam, hogy Brahmo professzor úr, itt a könyv alapján is látható, nagy aktivitással írta a népszerű tudományos cikkeket, és úgy tudom, hogy a mai napig is folytatja, hát én pedig a Lexika Kiadó gondozásával foglalkozom. Megtiszteltetésnek tartom, hogy a szerző a könyve gondozását a Lexika kiadóra bízta. Ezzel bizonyos értelemben ellentmondásba kerültünk az euklideszi postulátommal, mivel ezek a párhuzamosok most ebben az esetben a valós világban találkoztak. Köszönetemet fejezem ki a Magyar Tudományos Akadémiának a financiális támogatásáért, Bran Andrásnak a szép grafikai munkáért, továbbá Horváth úr Tördelőnek a kitűnő munkájáért, valamint a Grétkin Nyolgának a könyv szép kivitelezéséért. Végül pedig engedjék meg, hogy átnyújtsam ezt a könyvet Bran professzor úrnak, mint egy születésnapi ajándékot, hiszen emlékszem azokra, arra a 70 éves születésnapra, amit valami felejthetetlen módon Bécsben ünnepeltünk.
Most visszament 65-re.
Úgyhogy mindannyiunk nevében nagyon nagy szeretettel köszöntelek. További jó egészséget kívánok, és sok erőt az új alkotásra.
Köszönöm szépen, Judit.
Most pedig felkérem Tudják professzor urat, hogy a levezetését a könyvemutatónak vegye át.
Köszönöm szépen. Kedves Judit, kedves Tibor, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ebben a fantasztikus közösségben, hiszen tudom, hogy időről időre az információs központ, az Akadémiai Könyvtára lehetőséget biztosít könyvemutatók és előadások megtartására. Azt is látom, hogy ez most egy több mint budapesti rendezvény, ez több mint egy kémikusok egyesülete típusú rendezvény, hiszen itt vannak orvosok, fizikusok, társadalomtudományjal foglalkozók többek között, és itt van Budapest mellett Szeged, itt van Debrecen, és biztosan sok más hely, egyetem is. Azt gondolom, hogy egy olyan kötetnek a méltatására, bemutatására gyűltünk össze, amely remekül kombinálja egymással a szakszerűséget és a közérthetőséget, és erre borzasztó nagy szükség van napjainkban. Még egy előnye van az itt bemutatott cikkeknek, de majd a nálam hozzáértőbbek ezt méltatni fogják, ez pedig a tömörségre, a rövidségre és a vizualitásra való törekvés, ami szintén követelné az XY és Z generációk felfogását segítve. Engedjék meg, hogy mielőtt fölkérem Kis Tamás professzor urat, pár mondatot mondjak Tiborral kapcsolatban. Tiborról nem kell őt bemutatni természetesen itt, úgyhogy emlékeztetőről szeretném csak megemlíteni, 1954-ben szerzett vegyész diplomát a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen. 1964-től csatlakozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem analitikai tanszékéhez, ahol kezdetben tanársegéd, majd későbbiekben a ranglétrán egészen a professzorságig jutott. És sokan tudják róla azt is, hogy nem csak a írás kedvese, hanem a szakmának a napkémia része, a fullerén kémia része is. Elismerték munkásságát, elismerik munkásságát például az Akadémia Eötvös Koszorú kitüntetésével és a Román Tudományos Akadémia tiszteleti tagságával. Itt szó esett már arról, hogy egy folyóirat alapítója volt, most megemlítem, hogy egy másik folyóiratnak is alapítója volt, ez pedig a Scientometrics. És ott is ma már a tiszteletbeli szerkesztőként dolgozik tovább, és más folyóiratokkal együtt ez a folyóirat is a Springerrel közösen jelenik meg, ami jelzi azt, hogy egy nemzetközi elismertség van a munka hátterében. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a lehetőséget a felkérést a kiadónak és a Akadémia Könyvtárának. Most pedig szeretném megkérni Kis Tamás professzor urat, hogy kezdje meg a sort, és mutassa be a kötetet. Kis Tamás professzor a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik, és évek óta a Magyar Kémikusok Lapjának a főszerkesztője, gondozója, és tekintettel arra, hogy a legtöbb cikk, amelyet a kötetben megtalálunk, a Kémikusok Lapjában jelent meg először, azt hiszem, hogy jó a kezdet.
Kedves Tibor, kedves megjelentek! Öröm számomra, hogy ezt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy bemutathatom, az méltathatom Tibornak a megjelent könyvét. Nem először találkozom a könyvben megjelent cikkekkel, mert már találkoztam nagy részükkel, ahogy Rudecz Ferenc említette, mert a cikkeknek a nagy része a Magyar Kémusok lapjában már megjelent. Braun Tibor a Magyar Kémusok alapjának egyik leglelkesebb és legsikeresebb szerzője. Csak 1986 óta, mióta én vagyok a lap felelős szerkesztője, közel 20 cikket írt lapunkba, és ez azóta is folytatódik. Mindegyik nagy olvasottságnak örvendett. Ért az olvasók nyelvén. Mutatja ezt az, hogy olvasóink 2013-ban és 2014-ben is az év legjobb cikkei közé szavazták egy-egy munkáját. 2013-ban a Stradivári hangszereknek arról írt cikkét, 2014-ben pedig egyik gasztronómiai cikke nyerte el olvasóiknak nem elismerését. Mindegyik cikke megtalálható ebben a könyvben. Braun Tibor ragyogóan ír. Témaválasztása mindig célba talál. A témát nagyon közérthetően, olvasmányosan dolgozza fel. Nagyon megfelel ez annak a szakmai ismeretterjesztő szintnek, amely lapunk sajátja, és az olyannyira hiányzik a szakmai közéletből. Ezekben a témákban nem tudományos cikkeket ír. Cikkeiben nem tanítani akar, hanem a figyelmet felkelteni, az olvasót egy-egy érdekes téma kapcsán magával ragadni akarja. A szerző rendkívül széles olvasottságú. Munkái sok esetben nem saját kutatáson alapulnak, hanem irodalmi feldolgozáson, összeállításon. Ennél fogva sokat idéz mások munkáiból. Az idézés szabályainak betartására mindig kínosan ügyel. Cikkei mindig aktuálisak. Engedjenek meg két példát a könyvből. Az egyik a 2016-os évi orvosi élettani Nobel-díjhoz fűződik. Ennek egyik díjazottja a kínai Jujutu, a természetes eredeti malária ellenes szer az artemizinin felfedezéséért kapta. Braun Tibor 2014-ben írt ezen kutatásokkal kapcsolatosan cikket, Magyar Kémusok alapja hasábjain, az 523-os projekt tevékenységéről, amely ezen eredményekhez vezetett. A csoport megállapítása volt az, hogy az artemizia annó a gyógynövény, és amint azt később megállapították, a belőle kinyerhető hatóanyag, az artemizinin hatékonyan alkalmazható a maláriás láz gyógyításában. Mint az Csupor Dezső szegedi kutató kiegészítésében közölte, ez is megtalálható a cikkben, Diószegi Sámuel a 19. század elején megjelent könyvében ezt már leírta. A cikk a témát alaposan körüljárja, foglalkozik a kémiája mellett, az artemizinin kémiája mellett, ezen szer iránti világszükséget várható változásaival, és a gyógynövény alapú, a szintetikus és a fermentációs úton való ellenállítás lehetőségeivel és gazdaságossági kérdéseivel is. Alaposan körüljárja a témát. Két évvel a Nobel-díj odaítélése előtt történt ez. A másik példámat a grafének területéről hoznám. Több cikk is foglalkozik a szénkémia új ágának várható nagy lehetőségeivel és hatásaival. Engedjék meg, hogy egyik cikkének utóiratát idézzem. Az utóbbi évek széntudományi előretörését, illetve fejlődésének sebességét tekintve könnyen elképzelhető, hogy a grafénkutatás exponenciális növekedését és az egy csippen elhelyezhető szilícium alapú tranzisztorok számának exponenciális növekedését Kurzweil szerint exponenciális kettőződés hozza meg a Nature vezécikkében feltételezett következő nagy dolgot, például a grafén tranzisztorok képében. Azonban az sem zárható ki, hogy valami teljesen váratlan, új széntudományi ismeret felfedezés jelenik meg a tudományos kutatás horizontján. Ezzel fejezi be a cikkét. Tibor erről az új tudományos felfedezésről is írni fog, biztos vagyok benne, és lapunk örömmel fogja közölni ezt az írását is. Írásainak célja, hogy a kémia pozitív oldalát mutassa meg, a kémia érdekességeiről szóljon, az élet, a mindennapok, a társadalmányok jelenlétét mutassa meg ezen cikkeiben. Ezzel kívánja szolgálni a kémia társadalmi elismertségének növelését, mára kissé megroppant presztízsének helyreállítását. Személyesen is győződjenek meg róla, hogy hogyan sikerült ezt Braun Tibornak írásaiban elérnie. Jó olvasást kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen professzor úrnak a méltatást, az ízelítő bemutatását, és most szeretném felkérni Orbán Miklóst, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, aki munkatársa is volt Braun Tibornak, hogy ismertetőjét méltatását tartsák.
Ügyeim és Uraim, kezdes Tibor, köszönöm szépen a felkérést, hogy amely szerint 5-6 vagy 8 percben ismertethetem Braun Tibor legújabb könyvét. Először is gratulálok mint a szerzőnek, mint pedig a kiadónak, hisz egy tartalmában nagyon értékes, formájában pedig nagyon esztétikus és elegáns könyvvel rukoltak ki. A szerző Braun Tibor alapképzés szempontjából kémikusnak számít, de valójában egy poliszt, hiszen nem csak a kémiában jártas és nagyon nagy műveltségű, hanem otthonban, molekuláris biológiában, a nukleáris fizikában, a gasztronómiában, az információ áramlásban, sok mindenben ezt tükrözi is a könyv tartalomjegyzéke, amit írtak. Azt hiszem, hogy az ilyen kaliberű tudósoknak, mint az én barátom, mert mondhatom, hogy barátom, ez több mint 50 éve ismerjük egymást, tehát az ilyen kaliberű íróknak nem csak feladat, hanem kötelessége is, hogy ne csak tudományos közleményeket írjanak, hanem a nagy közönség számára érthető, ismeretterjesztő cikkeket is. És hát a Tibor ezt a kötelességét bőven túlteljesítette, hisz rengeteg ilyen könyvet, rengeteg ilyen cikket írt. Ebben a kötetben 31 ilyen közleménye szerepel, de a könyv függelékében található még a további könyvsorozat címek is, együtt azzal, hogy ezek hol férhetők hozzá, és ezek között olyan is található, ami még meg sem jelent sehol sem. Ilyen például a nekem nagyon tetsző Cserenko féle cikked, amelyet nagy sajnálatokra nem találom meg a könyvben, hiszen a könyvben ez a téma, a nukleáris fizika csak egy cikkben szerepel, és nagyon-nagyon passzolt volna ez a Cserenko féle cikk is. Most a cikknek a műfaját, ha meg akarom fogalmazni, azt mondhatom, hogy ez ismeretterjesztő szakcikkek ezek. Tehát elsősorban a természettudományos alapképzéssel, alaptudással rendelkező személyek számára értékes igazán, de azért egy egész jó olvasottságot, hogy olvashatóságot biztosít azok számára is, akik nem közvetlenül a tudományos pályán dolgoznak, de ugyanakkor érdeklődnek a tudományos eredmények, a tudomány mai eredményei iránt. Tehát ezek számára is szól ez a könyv. Most a cím szerint ugye a Nobel-díjas érdemes taxisofőről szól a könyv, de tulajdonjában csak az első cikk. Ez a cikk a tudományfinanszírozás és a Nobel bizottság áldozataként nyilvántartott személyről szól, de tulajdonképpen ezek a Nobel díj odaítélés megérdemelten vagy nem megérdemelten visszaköszön számos helyen ebben a könyvben, ami nagyon érdekes volt számomra, ugye a Fullerén kémia és egyéb kapcsán ez olvasható. Most a fő értéke ennek a kötetnek feltétlenül az, hogy aktuális, a tudomány frontvonalába tartozó témákat sorol fel, hát nem akarom, láttam, hogy igen sokan megvették a könyvet, tehát ott van a tartalomjegyzék a fülsorolva, hogy mik ezek a tudomány frontvonalába tartozó témák. Ezen kívül, hogy ez a fő értéke a könyvnek, további értékeket is lehet fölcsorolni. Például az, hogy ezek a cikkek olvasás közben könnyen emészhetők, azért mert követik a tudományos cikkek megírásának formáját. Tehát mindegyik tartalmaz egy bevezetőt, egy introduction-t, amiben megírja a Tibor, vagy megcélozza, megmondja, erről akarok írni, és ezért akarok írni. Utána jön a bőséges tárgyalás, majd mindegyik cikkhez tartozik egy konklúzió, egy epilógus, egy jó befejezés. Hát ez a fajta szerkesztés a cikkeknek nekem nagyon tetszett. Továbbá tetszett az, hogy intuzatosan sok citáció, hogy referencia tartozik minden cikkhez. Van, amelyikhez 60-80 ilyen referencia tartozik, tehát az érteklődők tovább olvashatnak részleteket ezekből a referenciákból. Aztán az is tetszett ezekben a cikkekben, hogy a Tibor sokszor használ idegen eredetű szavakat, de nem kell szaladnunk a lexikonhoz, hogy ezeket a jelentését konkrétan megértjük, mert szépen megmagyarázza néhány mondatban ezeknek a szavaknak az értelmét. Ami még tetszik ebben az egész sorozatban, hogy abból lehet megemlíteni a magyar vonatkozásokat is, így például a nagyvári neve a Stradivári cikkben, vagy a Szentgyörgyi nevét a Csilis cikkben, vagy a kémiai robotokról szóló cikkben a professzor barátom Kőrös Endre nevét. Azon kívül nem győzöm hangsúlyozni az értékekben azt, hogy az esztétikai megjelenése az nagyon jó. Tehát kiváló minőségű papíron volt ez megírva, ugyanakkor nagyon gusztusos a coverlap, tehát a fedőlap. Tetszik az a logó, amit a Fiat tervezett, a Lomnik Bazár hegedű, a Stradivári cikkel kapcsolatban. Tehát ezek miatt a könyvet nagyon értékesnek tartom. De hadd beszéljek egy kicsit az általam nem tetsző dolgokról is, mert olyan is van, amely elsősorban nem tetszik, hogy az ábrák a szürke ütlen árnyalatában látszanak a könyvben, tehát nem színesek. Ez azért érdekes, mert ugyanakkor ezek a cikkek kéziratban színesen voltak számomra hozzáférhetők azáltal, hogy a Tibor ezeket igen sokszor nekem elküldte e-mailbe ilyen cím alatt, hogy For Your Amusement, olvassam ezeket el, és ezekben színesek voltak ezek az ábrák, és az sokkal-sokkal színvonalasabb kiadást vagy megjelenítést tett volna lehetővé. Én remélem, hogy egy következő kiadás, mert ez talán valahogy megoldható lesz. Aztán, amit ilyen csak javítandó lenne, sok ábra, több ábra, annyira pici betűket, számokat tartalmaz, hogy nagyító kell hozzá, hogy az ember azokat kibogarázza. Aztán, hogy írtam-e még fel, írtam, csak nem tudom elolvasni. Szerudából írtam, és a szemüveg sincs rajtam, körülbelül is értem. Az első 100 oldalon még jegyeztem, de körülbelül 15 elütés volt a szövegben, amely elütések olyan tragikusak, de azok így érdekesek, hogy a szarvas helyett szaros van, vagy például ilyesmi van, hogy egyenes áramú transformátora, egyenáramú transformátora. Egyébként ilyen egyenáramú transformátorról én nem is tudok, én azt hittem, hogy a transformátor az csak a váltóáramhoz kapcsolódik, de biztos, hogy létezik ilyen is. Aztán hát a kémiai képletekben egyik-másikban, főleg a legprimitívebbekben hiba van. Az alkohol képleténél egy oxigénnel több van, a szilikát képleténél a 4-es szilícium, vagy egy 6-os szilícium van. És ilyen apró hiba, hogy a referenciában angolul írt címben az end helyett ent van, ugye a különbség, hogy az és a vanja a kettő között. Ezeket nem azért sorolom fel, hogy a könyvnek esetleg a reputációját csökkentse, hát pontosan olyan célra, hogy a következő kiadás, amit feltételezem, hogy úgy is lesz majd, ezeket az apró hibákat nem fogja tartani. Még egyszer gratulálok a könyvhöz, mint a szerzőnek, mint pedig a kiadót. Köszönöm.
Köszönöm szépen a bemutatást és a méltatást. Orbán professzor, egyetemi professzorom volt, ismerjük egymást jó néhány évtizedet. Most egy olyan ismertetést, méltatást hallottak, ami egy bérbeli analitikus professzornak a tollából született. Elismeri mindazt, ami előremutató, és még a kritikát is úgy fogalmazza meg, hogy a következő kiadásban szeretné látni, hogyha ilyen megjegyzésekre nem kerülhetne sor. Köszönöm szépen az ismertető bemutatót. Most pedig szeretném bejelenteni, hogy a következő bemutató, méltató Orvai György professzor lesz, aki a Kémiai Tudományi Osztályának, Magyar Tudományos Akadémiának rendes tagja, és a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára.
Köszönöm. Kedves Tibor, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tibor könyvének a olvasásai majdnem elfelejtett emléket hozott fel bennem. Valamikor olyan 10 éves lehettem, amikor megkaptam a Kis Történetek Nagy Zeneszerzőkről című könyvet, hogy körülnéző közönségen néhányan emlékeztetek erre a könyvre. Nagyon jó kis könyv volt, és velem, aki hát addig a klasszikus zenével nem sokat hallottam, nagyon megszerettette a klasszikus zenét, és a könyvet ebben azért mai napig nem felejtettem első, és a történeteket még most is el tudnék mondani, nem olyan ízesen, mint ahogy Tibor szokta elmesélni a dolgokat, de el tudnám talán mondani. A Kürger-könyv erre a könyvre hasonlított, mert érdekesen, izgalmasan beszél, nem kémiát tanít, hanem beszél a kémiából, amit ő szeret, amit mi nagyon szeretünk, akik itt kémikusok vagyunk, és mindenféle anekdotákat kapcsol hozzá. Lényeges különbség a előbb említett régi könyv és a mostani között, hogy abban a könyvben azt hiszem, hogy csak klasszikus zeneszerzőkről volt szó, tehát annakból, akik a könyv megírása előtt a 100-200 évben éltek. Tibor könyvében, ahogy ez már is hangzott, minden fejezet rendkívül modern. Tehát a legújabb dolgokkal foglalkozik, és úgy tud a legújabb kémiai dolgokról beszélni, hogy az nem követhetetlen. Hát próbálja meg valaki a legújabb matematikai dolgokról úgy beszélni, hogy az követhető. Még egy viszonylag matematikát értő közönségnek sem valószínűleg megy könnyen. Hát egy nagyon nehéz feladat, amit én úgy érzem, hogy Tibor nagyszerűen oldott meg. A könyv egyébként Daum Tiboros. Aki ismeri Tibort közelebbről, tudja, hogy a stílus az ő stílusa. Tehát, aki már ült vele szemközt, 4 szemközt, 1 órát vagy 2-t, és beszélgetett bármiről, az 2-3 ilyen történetet egy-egy alkalommal biztos hallott. Tehát Tibor tele van ilyen történetekkel, amelyeket elmesél, amelyekkel az érdeklődésünket felkelti, és amelyek tükrözik az ő polihisztorságát. Annyiból is beant Tibor, hogy olyan témákról szól főleg a könyv, amelyeket Tibor nagyon szeret. Van benne egy kevés radiokémia, egy kevés fullevénkémia, tudománymetria is van benne, de persze néhány ettől teljesen eltérő téma is, és ő mindegyikről nagyon érdekesen beszél. Ez egy jó módszer, én ezt egy ivarszági kémia tankönyvnél láttam, hogy úgy tanítja a középiskolásoknak a kémiát, hogy nem durv belegyerünk, ez a vegyület, az a vegyület, ilyen reakció, olyan reakció, hanem úgy mond mindenfélét, hogy hát itt mi nálunk ivarszágban, ez van, az van, amaz van, ez kell, az kell, itt ilyen ipar van, ott olyan ipar van, mi ebből élünk, és így tovább, és akkor így közben kibontakozik, hogy hoppá, ez mindenkinek nagyon fontos, és akkor utána jön a következő fejezet, ami elmondja, teszem azt a kénsebgyártást, mert az ő nekik valamiért fontos. Tehát kapcsolja a mindennapi élethez a kémiát, és anélkül, hogy erőltetné, meg is mondja, hogy nem tudományos szakkönyvez, lehet, hogy nem is tökéletesen korrekt minden benne, még az is lehet, hogy elütések vannak a könyvben, de alapvetően érdekes, izgalmas, kedves olvasmány. Annyiból is benne Tiboros, hogy észre lehet menni, hogy a szerző erdélyi, mert más szavakat használ. Hát nem ezt a bizonyos államra gondoltam, de vannak szavak, amik úgy, az ember nem tudja, hogy miért nem stimmel a dolog, mert stimmel, csak valószínűleg Erdélyben másképp mondják, az egy kicsit latinosabbak, inkább használnak latinból eredő szavakat, mint mi. Tehát rögtön érezni lehet rajta ezt a különös ízt. Azon gondolkodtam, hogy ezt a könyvet kik tudják leghasznosabban forgatni, mert mindenkinek érdekes, az itt ülőknek is természetesen érdekes. Én hallottam egyet, más kémiából nem vagyok olyan polihiszta, de egy csomó dolog új volt számomra, tehát nyilván egy kémikus akadémikusnak is mond újat kémiából, de nem ez volt valószínűleg a cél. Kik lennének az igazán ideális olvasók? Valami hasonlót már hallottunk. Azok, akiknek kell ugyan a kémiával foglalkozni, de kényszerből. Ezek a körülbelül 15 és 25 közötti fiatalok, akik környezettudományra, biológiára, más hasonló, ilyen félig meddig, vagy teljesen természettudományos tárgyakra iratkoznak be, orvostudományra, és a kémiát kényszerből tanulják. Nem is különösen szeretik, mert meg kell tanulniuk egy csomó extenzív ismeretet, de olyan élvezetté nem válhat számukra, mint egy vegyész számára, aki ezt csinálja is, aki a laborban megy állandóan, aki minden nap megvalósítja, aki ebből akar élni, ezt akarja csinálni. És én azt hiszem, hogy ezek a kis történetek úgy hozzák közel számukra a kémiát, hogy észre se veszik, és megszeretik azt, amit egyébként kénytelenek amúgy is megtanulni. Visszatérve a Kis történetek nagy zeneszerzőkre című könyve, én le kell vallanom, nekem botfülem van, gyerekkoromban nem is tanítottak soha zenére, az énektanár, de rengeteget szenvedett, hogy hogy a csodát vagyok nekem ötös, mikor minden másból ötösöm, hogy énekből borzasztó vagyok. És ennek ellenére ez a könyv meg tudta szeretetni a klasszikus zenét, és én azóta is nagyon élvezem hallgatni a klasszikus zenét, annak ellenére, hogy még a szolfésről sincsenek fogalmaim. Ugyanígy azt remélem, hogy ez a könyv nagyon sok magyar fiatalnak ezt az élményt fogja hozni, hogy ha hall a kémiáról, akkor nem azt fogja rögtön mondani, hogy jaj, én nagyon utáltam a kémiát általánosba vagy középiskolába, hanem inkább azt fogja mondani, hogy abban biztos van sok érdekes, tetszik, érdekfeszítő, mert olvastam egy olyan könyvet róla, ami arról győzött meg, hogy ez valami szép dolog, még akkor is, ha én nem különösebben értek hozzá. Ezzel szeretném én is úgy elbocsátani Tibornak a könyvét. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen az ajánló szavakat. Egy ilyen könyv ismertetés bemutató alkalmat ad arra is, hogy egy kicsit egymást megismerjük, mert ha figyeljük a elhangzó mondatokat, akkor mindenki egy kicsit a saját viszonyáról a világhoz is beszél, és ez külön öröm számomra, hogy ezt közösen megélhetjük. Most pedig szeretném felkérni Keklevics professzor urat, aki a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, hogy a szerves kémikus szemszögéből is szóljon. Ugye erre nagyon figyeltek a szervezők, mert megszólal egy szervetlen kémikus, megszólal analitikus, megszólal fizikai kémiával foglalkozó, hát a szerves kémiának itt a helye. A professzor úr, aki a nemzetközi foszfokémiának kiemelten eredményes művelője, ismertest.
Tisztelt professzor úr, kedves Tibor, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen elnök úrnak a kedves felvezető szavakat, és hát először a Brown akadémikus urat szeretném egy pár mondattal én is méltatni meg, hogy a mi kapcsolatunk hogy alakult. Tulajdonképpen egy jó 20 évvel ezelőtt egy fantasztikusan jó sorozata volt a tanár úrnak, ha jól emlékszem, valami kedves csevej, vagy kellemes csevej, vagy színes csevej, valami ilyesmi volt, és engem is volt szíves fölkérni ebbe a sorozatba, akkor még a kutató pályájuk delelőjén lévő fiatalokat szólaltatta meg szép sorba. És akkor ez megtörtént, többször találkoztunk egymással az ELTE-n is, ebben az épületben is többször. Mindig szívesen jöttem, amikor szóba jött közöttünk egy találkozó, és mindig elámultam a professzor úrnak a pride-ságán, hogy mondjam ezt így, hogy ahogy Horvai professzor úr is mondta, a Fullerének, a radiokémiai aspektusok, a Szientumentre, és minden máshoz annyira értett és mindig olyan okos dolgokat mondott. Aztán a tanszékünkre is meghívtuk a professzor urat előadni, és legutóbb is az volt, ugye Kis Tamás a Kémikusok Napjának a főszerkesztője, évenként két ember, két szerkesztőbizottsági tag kiértékeli az előző lapszámokat. Most én voltam ez a szerencsés ember, aki egyik kölyük, aki kiértékelhették az előző évi lapszámokat, és bizony le kellett tenni a voksomat, én letettem, hogy nekem a professzor úrnak a cikkei tetszettek a legjobban. Tehát tényleg őszintén így gondoltam. Kicsit megijedtem, amikor itt kiderült az előadás ülés előtt, hogy én leszek az utolsó, mert gondoltam, az elődeim mindent el fognak mondani, és nekem nem maradt semmi. De hála Istennek, nem beszéltünk össze, én más aspektusból készültem erre a könyvismertetőre, és a karácsonyi szünetben, amikor volt egy kicsi időm, akkor nagyon nagy élvezettel kimuzsoláztam ezt a könyvet, és engedtessék meg, hogy én most konkrétan cikkeket is, hogy összecsoportosítva, logikailag tárgyalva egy-két dolgot kiragadjak. Rögtön ez a fő cikk, amiről a címadó cikk, amiről már többen szóltak, a kémiai Nobel-díjra érdemes taxisofőr. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy unalmas óráimban kiszámoltam, hogy ez a 10 amerikai dollár per óra jövedelem, ez a mai árfolyamon kb. 430 ezer forint. Én nem tudom, hogy bruttó vagy nettó, de egy kicsit cinikus akarok lenni, akkor manapság körülbelül ennyi egy egyetemi tanárnak a fizetése, tehát talán nem is annyira rossz a mi viszonylatunkban. Ugyanígy keserédes kémiai Nobel-díj, ez is nagyon tetszett nekem. Hát ezen napokig nevettem ezen a cikken, ugye, hadd mondjam el, hogy ugye 22 és 28 éves kor között az ember arra vágyik, már aki, én nekem nem voltak ilyen ambícióim, hogy Nobel-díjat kapjon, 29 és 40 év között ugye a Széchenyi díjat megkapja, 41-45 éves korok között ugye emlékplakettet kapjon, 46-51 éves korban tiszta udvar, rendes ház, zseniális ez a megállapítás, 52-70 éves kor között a dékán visszaköszön, én most ebben a kategóriában vagyok, 71 éves kortól a portás visszaköszön. Következő, ami megragadta a figyelmet, a Publikálj, hogy pusztulj című íromány. Igen, ez a publikálási kényszer, ez egy nagyon veszélyes dolog lehet, és tulajdonképpen a lényeg az, hogy sokszor az ember minden hülyeséget hajlandó összeírni, és ráadásul vannak olyan folyamatok, ahol még ezeket el is fogadják. Egyébként nagyon sokat lehetne erről mesélni. Én saját tapasztalatból is hadd mondjam azt el, hogy ahol megkérdeznek és ahol dönteni kell bizonyos cikkekről, akkor jöttek már olyan cikkek, hogy narancs dzsusszal próbáltak katalizálni reakciókat, elnézést kérek, vizelettel is próbáltak reakciókat katalizálni, tojáshéjjal, csigaházzal, és minden további nélkül beküldenek ilyen cikkeket, amiket hát úgy is mondjam, nagy fenntartással kell kezelni, és jobb folyamatok nem fogadhatnak úgy el, hogyha nem analizálják ezeknek az összetételét, nem modellezik, stb. Ide párosítottam a 11 éves svéd kisfiú, aki társszerzőként van édesapjával egy közös cikkben. Ugye ez is egy ilyen zseni gyerekről van szó, egy alumínium, kobalt, nikkel ötvözet szerkezeteket vizsgálnak, elektromikroszkóp felvételekkel és elektrondifrakciós felvételekkel, és a kisfiú, ez a fiatal ember, ez összefüggéseket látott és édesapjával együtt okoskodtak. Ez is egy nagyon izgalmas és szokatlan történet. Aztán a kémiában halhatatlanná vált építész, hát ez tényleg Brown professzor úrnak a lenyomata, ez a Krotó és a C60, hogy ezt tulajdonképpen nem sokan tudják, hogy a 67-es Montreali világkiállítás amerikai pavilonjának a kupolaszerű szerkezete, tehát amit tervezett a Buckminster Fuller, és ez alapján jött ez a név. Ez is egy nagyon alapvető dolog, és sokszor még a szerves kémikusok se tudják ezt, hogy honnan jött ez a név. Egyébként a Kudasz professzor úrnak mondanám, hogy én elég végül is nem a szerves kémikus szemével készültem el az előadásra. Szendályi helyi szelleme. Ez is egy nagyon izgalmas, mindenki fölhívja a figyelmét erre az írományra, ugye a 2011-es március 11-i események fényében a hármas koincidencia, földrengés, szökőár és nukleáris baleset történt. Ez számomra azért is volt érdekes, mert én is jártam ebben a városban egy csodálatos foszfor-kémiai konferencián. Szintén párosítva ez, a nukleáris kémikus, aki előre látta a múltat, tehát ez is egy Brown Tiboros megfogalmazás, azt hiszem. Ugye Furodáról van szó, aki egy szerencsétlen című cikkben 1956-ban a Journal of Chemical Physics-ben jelent meg, és tulajdonképpen nagyon érdekesen azt vezeti le, hogy az urániás bányászatban megfelelő, főleg geológiai, méretbeli és környezeti körülmények kedvező alakulása esetén kb. 2 milliárd évvel ezelőtt egy természet alkotta urán láncreakció alapján működő reaktor jöhetett létre. Tehát ezt valószínűsítették, hogy kvázi egy ilyen robbanás lehetett, és ez a cikk, annak ellenére csak 56-ban jelent meg, csak 1972-ben került reflektorfénybe. Ide harmadiként még párosítottam a napenergia felhasználási reményeket. Ugye itt Oláh György professzor úrra gondolok, aki jövőre fogja betölteni a 90. életévét, és soha nem felejtem el, hogy ebben az épület együttesben, az épület másik oldalán jó évtizedre tartott egy előadást, és úgy kezdte: kedves kollégák, amíg süt a nap, semmi gond nincsen, addig nem kell izgulnunk. És tény és való, ebben a cikkben is ugye az szerepel, hogy 14,5 szekundum alatt a nap annyi energiát ad a Földnek, amennyit az emberiség egy nap alatt használ. Fantasztikus pazarlás, hogyha belegondolunk és kivetítjük az időskálára. Aztán csak egy mondata, Gutenberg egy új kémiaág, Gutenbergtől egy új kémiaágig, a 3D nyomtatás terében, ugye, hogy mindent lehet 3D-ben kinyomtatni. Hát számítógéppel programozott pipettaként folyadékok is adagolhatók így módon, de ami engem megfogott az, hogy ehető élelmiszereket is nyomtathatnak ezek a háromdimenziós nyomtatók. És ehhez tartozik a másik ilyen hasonló cikk, a robotok és automatizálási robotika. Úgyhogy ezek is mindig érdeklik a professzor urat, és persze mindenkit. Hát, amit Kis Tamás professzor úr említett, az engem is megfogott, ez a kínai, a Mao elnök által indított kutatás, ugye ez a négyek bandájához kapcsolódik, 74-76, hát ezek kemény idők voltak, nem is beszélnék erről többet, csak azt, hogy ugye a malária azt megfogta, és mindenképpen ezen dolgozott, és a másik, hogy a hagyományos kínai orvoslás által kedvelt szereket is fölkutatta, és ez is érdekelte. És végezetül, hát a gasztronómiai cikkek azok mindig nagyon megfognak, és szerintem a kémikusok lapját is, hogyha valaki átlapozza, akkor valószínűleg először ezekkel a cikkekkel kezdi. Utazás a lágy tojás körül, illatok, ízek a Strecker reakciók nyomán, chili paprika, ízcsípősségi világrangsor, fantasztikus, csípős anyagok kémiai szubstanciája, ez tényleg érdekes, mert soha nem gondolnánk ezzel, hogy mitől is csíp egy anyag. Viharfelhők a világ kávétermelése fölött, ez is nagyon izgalmas. Ugye van egy veszedelmes ellensége a kávénak, ez a úgynevezett kávéfúró bogár, aminek a belejében egy olyan mikrobák keletkeznek, amelyek lebontják a koffeint. Tehát ezért tudja a bocsánat a kifejezésért zaválni a koffeint, és nem lesz hatással, mert közben lebontja. És ez nagyon egyre nagyobb károkat okoz, tehát ez olyan probléma, amivel foglalkozni kell. Tehát összességében azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy sikerült ezekkel az érdekességek, ezeknek az érdekességek a kiválogatásával és említésével rámutatni, hogy mennyire érdemes ezt a könyvet kézbe venni, amit vegyészeknek tudok ajánlani, és azoknak a nem vegyészeknek, akikben van valamiféle érdeklődés a kémia iránt, és nyilván ez a könyv hozzá fog járulni ahhoz, hogy a társadalomban a borzalmas kemofóbia csökkenjen. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen az élmény adó ismertetést, ugye önmagunk is érezzük, hogy milyen izgalmas dolgoknak nézünk elébe, ha hazavisszük és fellapozzuk a kötetet. Most lehetőség nyílik arra, hogy néhány hozzászólást, észrevételt, megszólalást meghallgassuk. Akkor is, professzor.
Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérem, a könyvet nem olvastam. Brown professzor úr, olvastam több mindent, de a könyvet nem. És amikor megkaptam a meghívót, mára, gondoltam, hogy eljövök, mert hát a címadóról én is tudnék valamit mondani. Hát kiderült, hogy nem tudok semmit sem mondani, mert ez nem az a taxisofőr, akire én gondoltam. Az a taxisofőr szintén Nobel-díjat kapott, akivel volt szerencsém megismerkedni és dolgozni is. 1976-ban Roger Gilman Shelley-vel együtt és Rosalind Yellow-val kaptak Nobel-díjat a neuroendokrinológiának az igaz, akkor virágzó eredményeiért, és ez a Roger Gilman, aki Kanadában kezdett, francia természetesen, Kanadában kezdett dolgozni, és aztán utána az Egyesült Államokban, és gondolta, mégis hazamegy Franciaországba, de mire innen rendeződött, addigra azt az állást betöltötték. És Párizsban volt egy rövid ideig taxisofőr. Aztán visszakerült az Egyesült Államokba, ő fedezte föl és írta le a tiroprofilizing hormont, a szomatosztatint, és 76-ban kapta a Nobel-díjat. És emlékszem mindig, néha-néha a taxisofőrök sztori is előkerült. Jó taxisofőr lehetett, mert jó rámenős ember. És ez úgy látszik a taxisofőröknél ez kell, mert hát nála rámenősebbet én még nem találkoztam. A nevet azt, amit ő, hát nem ő fedezett fel, de ő írta le először a beta-endorfint. A szó, hogy beta-endorfint, azt neki tulajdonítják, de ő leült Eric Simonnal egy kongresszus szünetébe kávézni, és mondta, hogy te találj már ki egy jó szót, egy kegmen vagy. Tehát elkezdtek ide találgatni, és utána szünet vége, azt mondja, innét nem engedlek el, kapsz még egy kávét, mondjál már valamit. Azt mondom, hogy most mondd meg végül, mi ez az anyag? Hát azt mondja, morfin, amit a szervezet termel. Hát azt mondja, te taxisofőr voltál, nem tudós, hát ez endomorfin. Így lett az endomorfin. És még egy rámenőség, amit nekem mondott el, Gémen, hogy azért figyelj, ha valamit felfedezel, azt minél előbb közöld le. Én a beta-endorfin telefonon közölt diktáltam le a Comprandu-nek Franciaországból, Amerikából Franciaországnak, mert tudtam, hogy C.H. Lee-nek is a kezébe van az anyag. Elnézést, hogy nem a könyvről beszéltem. Köszönöm szépen.
Látszik, hogy valami korrelációt kutatni érdemes a taxisofőrség és a Nobel-díj. Köszönöm. Tétény Akadémia.
Hát én most arról szeretnék beszélni, Tibornak köszönhetően került tulajdonképpen bevezetésre az akadémián a szájtometria alkalmazása. Én még emlékszem olyan akadémiai vezetőre, aki mikor először meghallotta ezt, az egy hivatkozások alapján, meg nem tudom, mit sem akkor azt mondta, hogy így nem értik el. Mi az intézetben, amely már nincs, beolvasztották egy másikba, a tudományos tanácsban éveken keresztül, körülbelül egy olyan 8-10 évig tudtuk használni ezt a módszert, de csak olyan módon, hogy az adott területnek megfelelően ötféle pontozást vezettünk be. De ez lehetővé tette azt, egyes osztályoknak, tudományos osztályoknak a finanszírozását, azt úgy végezzük, hogy 50%-ig a kutatói létszám arány, 50%-ig pedig a publikációs eredményesség hozzátéve egyet, hogy 5 évre visszamenőleg kellett számolni, mert egy év alapján nem lehet. Köszönöm szépen!
Én a díjat program szerint abból indulok ki, hogy a felkérés nem fog megtörténni, úgyhogy én ezért inkább egy felkérést tennék. Ugye nem dicsérni, vagy nem temetni, nem dicsérni jöttünk, tehát talán az érintett is, ha mondaná egy pár szót az elhangzottakhoz. Biztos nagyon megköszönnénk, mielőtt befognánk egy kis dedikálás munkára. Köszönöm.
Köszönöm ennek javaslatot. Professzor úr, készen állsz? Biztos.
Tudjuk, hogy minek. Kedves kollégák, a hölgyeimben soráim! Egyrészt számomra nagy élmény volt, hogy az urak szavaiból megismerhettem magam. Azt hiszem, hogy kénytelen vagyok azt mondani, hogy magamat csillapítandó, azt kell mondanom, hogy erősen túloztak. De talán a legbölcsebb az lenne most, ha én azt mondanám, hogy nagyon köszönöm, és nem mondok már semmit. De az urak is említették, hogy ezt nem fogom, vagy nem leszek képes ezt megvalósítani, és azért, ha megengedik, akkor néhány szót azért szólnak. Olyasmiről, hogy hogyan jutottam el oda, hogy ezt az egész tevékenységet, amit én talán pleonazmusként említeném, a tudományos népszerűsítést műveljem. Amikor kezdtem ezeket a cikkeket írni, akkor az volt az érzésem, hogy jó magam és kis családomon kívül senki nem olvassa. Valóban semmilyen olyan külső jelet nem láttam, hogy ez nem így lenne, és akkor jött egy nagyon meglepő fordulat, és pedig egy teljesen ismeretlen hölgytől kaptam egy mailt, amiben leírta a hölgy azt a fura történetet, hogy utazott az egyik metróvonalon, a végállomásig szeretett volna eljutni, volt hely is, leült, és mellette valaki olvasott valamit. Belenézett az olvasmányba, és látta, hogy az a Magyar Kémikusok lapja. Hát ez is elég meglepő, hogy a metrón a Magyar Kémikusok lapját olvassák, de a hölgy elmondta, hogy véletlenül az én cikkemet olvasta ott az a valaki, de pechére, miután eljutott majdnem az első oldal végére, a hölgy leszállt a folyóirattal. Látta a szerző nevét, kikereste az interneten az én címemet, írt egy levelet, és azt mondta, hogy ha nem zavarom, kérek egy példányt ebből a cikkből. Ez katartikus hatással volt rám, tudnélik meggyőzött arra, hogy magam és családomon kívül még van valaki, aki ezt elolvassa. De egy jó barátom elmesélt egy kis történetet, ami itt csillapította hevemet, és aki elmesélte, hogy sajnos Magyarországon főleg a természettudományi és kémiai népszerűsítési írományokat, azokat körülbelül úgy olvassák, mint a történetbe, amikor a nagykörúton két barát találkozik, és egyik mondja a másiknak, hogy nem tudom, hallotta, de hogy közös barátunk Péter születésnapot ünnepel holnap. És erre mondja az első, hogy ne, már mégis vettem neki az ajándékot, és mit vettél? Azt egy könyvet. Ha megőrültél, már van neki egy.
lényegében, amikor ezek az impulzusok azért jöttek, nagyon segített maga a kémiai folyamat, bár nem csak ott közöltem, hanem a Magyar Tudomány című folyóiratban, a Természet világában, de a végén megállapodtam magammal, hogyha az ember kialakul, ez úgy van, mint a hallgatóság, és meg akarja teremteni az ember a kapcsolatot a hallgatósággal, vagy az olvasóival, akkor jobb egy helyen maradni, és ezért döntöttem úgy, és ebben nagyon komoly szerepe volt Kis Tamás professzornak, aki hajlandó volt tőle mindent lenyelni, hogy csúnyán fejezem ki magam. Ő is elmondta, ezt megtette, és ebből született aztán az általa is említett elég nagy számú cikk. Én azt hiszem, hogy az egyik hátránya, mert nekem is kell erről beszélnem, az egyik hátránya ennek a könyvnek az, hogy cikkenként íródott. És pedig az időtáv, ami alatt ezek megíródtak, az több mint 5 év. És amikor az ember egy cikket ír, és azt próbálja megmagyarázni, amit ő megpróbál magyarázni, és én a könyvem bevezetőjében is hivatkoztam Szilárd Leó és Hans Bethe Nobel-díjas beszélgetésére, akinél a Szilárd elmondja Bethenek, hogy megkezdtem egy napló írását, nem hogy valaki olvassa, csak a jó Istennek, hogy ismerje a tényeket. És erre azt válaszolja Bethe, hogy nem gondolod, hogy a jó Isten ismeri a tényeket? És erre azt válaszolja, ez egy ismert történet, azt válaszolja Szilárd, tudom, hogy ismeri, de nem a tényeknek ezt a változatát. Én megpróbáltam azt a változatát megírni, amit magam gondoltam, hogy hasznos lesz, és ugyan erős túlzásokkal, az engem megtisztelő kollégáim ezek kihangsúlyozták ezt, én ezt kénytelen vagyok elfogadni. A hátrány az, hogy cikkenként külön megírja az ember azt, amit a cikkbe akart, de amikor ezeket a cikkeket gyűjteményként összefogja, mint ahogy a kötetbe megjelent, óhatatlanul megjelennek olyan ismétlések, amikre nem lenne szükség. És talán kettőt említenék, én a kötetben lévő 32 cikkben legalább 8-szor említettem a Nobel-díjat és a Nobel-díj körüli történéseket. Erre nem lett volna szükség, ha a könyvet egységesen írtam volna, vagy írta volna bárki meg. Ez az ismétlés akkor, amikor valaki olvassa a könyvet, már zavaróan hat, mert azt mondja, hogy mondja maga hülye, mondja maga hülye, hogy minden ennyiszer mond. A másik tényező az, hogy elég sokat írtam a gasztronómiáról, és a gasztronómia, amellett, hogy engem nagyon érdekel, és az az érzésem, hogy a tulajdonképpen a kémiát a konyha az hozza a legközelebb a mindennapi halandóhoz, legalább 5 vagy 6 fejezet vagy cikk a könyvben a gasztronómiáról szól. És ez is egy felesleges ismétlés, mert ugyan említettem, hogy a gasztronómia klasszikusa, és maga a fogalom megteremtője Jean-Anthelme Brillat-Savarin, francia diplomata, jogász és minden más, írta meg abba a könyvbe, aminek franciául az a címe Physiologie du goût. Ha ezt a könyvet 1800-as évek végén írták meg, 1912-ben lefordították magyarra, és a magyar címe az volt a francia fordítás után, az ízlés fiziológiája. A francia nyelvben a la physiologie du goût, a goût az ízlés és ízlelés. 1912-ben, amikor a gasztronómia még nem volt olyan fejlett, mint manapság, mikor már három Michelin csillagos vendéglők vannak a világban, sőt Magyarországon is van már több egycsillagos, Michelin csillagos, a ízlés már nem a megfelelő fordítása a goût francia szónak, hanem az igazi jó fordítás, és én ezt használtam, az ízlelés fiziológiája. Hogy ezt az olvasók majd elfogadják és jónak tartják-e, az egy nyitott kérdés. Ezek után én azt hiszem, hogy elsősorban köszönetet kell mondanom azoknak, akik itt eltúlozták az én szerint képességeimet. De köszönetet kell mondanom Monok István professzornak, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának és információs intézetének a főigazgatójának, a szíves, kedves vendéglátásra, azóta is ebben az épületben dolgozom. Köszönetet kell mondanom Braun András grafikus fiamnak a könyv borítójáért és annak kivitelezéséért. Ugyancsak köszönetet kell mondanom Türkla Marika közvetlen munkatársamnak a állandó segítségért, amit tőle kaptam. Ugyancsak köszönetet kell mondanom a Magyar Tudományos Akadémia kémiai osztályának, és Hudec Ferenc, Orbán Miklós és jó Ferenc akadémikusoknak az anyagi támogatásáért a könyvnek. Nem kevés köszönetet kell mondanom a Lexika kiadónak és vezetőjének, dr. Simon Juditnak, valamint szerkesztőjének, Horváth Istvánnak a villámgyors megjelentetéséért. És ugyancsak köszönetet kell mondanom gyerekkori barátomnak, mi még gyerekkoromban más néven ismertük, de most Gabriel Goren barátomnak, Los Angeles-i sebész professzornak, aki fáradtságot és költséget nem kimérve átrepülte az óceánt, hogy ma, most itt lehessen. És persze utoljára és nem utolsó sorban hálámat kell kifejezem, és nagyon őszintén köszönöm önöknek, hogy megtiszteltek azzal, hogy részt vettek ezen a könyvben. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezt hozzátenni elégen kell. Azt hiszem, meggyőzött mindannyiunkat a mai délelőtt is arról, hogy az a Tudományos Akadémia elnöke, a Könyv és Folyóirat Bizottság jó döntést hozott akkor, amikor ennek a könyvnek a támogatását biztosította. Végezetül egy mondat, Kína szóba került, Mao szóba került, egy mondás ötlik fel, amely így fogalmazható meg. Ha egy évre tervezel, ültes rizst. Ha 10 évekre tervezel, ültes fát. Hogyha 100 évekre, akkor tanítsd az embereket. Köszönöm szépen a figyelmet.
Először csak, hogy köszönöm a professzoroknak, hogy méltatták a könyvet, a közönségnek, hogy ilyen szép számmal megtisztelték ezt a mai könyvbemutatót. Az előtérben a könyv megvásárolható, és aki még eddig nem dedikáltatta volna, gondolom, hogy Braun Tibor professzor úr továbbra is áll az önök rendelkezésére. Köszönöm szépen!
Köszönöm, hogy Végre volt egy olyan hosszú, akinek hasonlított hozzá. És itt a Balatonon is nekem fiú volt,